Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színkép,
színkép,
színpadkép,
színpad, színpad,
színpadkép,
színkép,
arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Elindult a 25-26-os évad a Katonában. 15 év után utolsó évadát nyitotta meg igazgatóként Máté Gábor, 26 februárjától Székely Kriszta vezi át a színház irányítását. Az évadnyitón kiosztották a Vastaps Alapítvány 24-25-ös díjait is, amellyel az előző évad kiemelkedő művészeti teljesítményét díjazzák. Legjobb rendezés Székely Kriszta nyílt tárgyalás, legjobb női főszereplő Ónódi Eszter, nyílt tárgyalás, legjobb férfi főszereplő Fekete Ernő 2031, legjobb női mellékszereplő Pelsőci Réka nyílt tárgyalás, legjobb férfi mellékszereplő Dankó István Itt élet, külön díj Bíró Zsombor Aurél és Duhi Balázs 2031. A társulat tagjai által odaítélt Sziszifuszi díjat idén Csontos Sarolta művészeti titkár kapta. Szeptember 21-én Vezerédi 70 címmel egy különleges estre várják az érdeklődőket a nagy színpadon. Vezerédi Zoltán 70. születésnapja alkalmából két korábbi önálló estét adja elő, a Bagatel és a Kékszakálló Herceg Csodálatos Élete című előadásokat, amelyekkel már korábban nagy sikerrel szerepelt a Sufni programján, tehát Bezerédi Zoltán 70 éves. Ezt követően két bemutatója lesz a színháznak ősszel, október 10-én Oktogon címmel az Ősforrás regénynek színpadi változatát Máté Gábor rendezésével mutatják be a Kamrában. Szereplők Tasnádi Bence, Bánya Kelemen Barna, Ruider Vivien, Elek Ferenc, Kocsis Gergely, Tóth Zsófia, Takácsi Péter, Bán János és Dúró Áron egyetemi hallgató. Október 11-én pedig a Néma Csend, Shakespeare Hamletje után előadást ifjú Bidnyánszky Attila rendezi. Szereplők Lovicki Bernát, Lengyel Benyámint, Fekete Ernő, Rezes Judit, Mészáros Béla, Dankó István, Keresztes Tamás, Kanyó Kata, Jakab Balázs, Pásztor Dániel és Molnár András MV. A bemutatók sora december közepén folytatódik. Székely Kriszta a Kamrában, Chicagót viszi színre. A naptár év utolsó premierje Katonában Mihály Bulgakov Mester és Margaréta című regényének adaptációja, amelyet Bodó Viktor állít színpadra. Klasszikus mesék elevenednek meg az UP rendezvényterében lenyűgöző. Látván időtálló mondani való az új évadban, Iványi Árpád rendezésében kell illetre a Hamupipőke és a Hókirálynő halhatatlan története. A jó ismert történet mélységeit, humort és lélegzetelállító vizuális világot kapnak, így nem csak a kicsiket, de a nagyokat is egyaránt magukkal ragadják. Iványi Árpád rendező eredetileg látványtervezőként kezdte pályáját, de mindig a történet mesélés volt számára a legfontosabb. Számos emlékezeti színházi rendezése mellett dolgozott látványtervezőként nagy hollywoodi produkciókban, és az ő nevét dicséri számos nagy sikerű recikli előadás Látványvilága is. Jelenleg ismét Vági Bencével dolgozik. Szeptember 20-án a Hamupipőkét láthatja a közönség. A rendezőben Iványi Árpáddal beszélgetek. Hogy született az ötlet?
Kisgyerekkoromban nagyon elvarázsoltak a hollywoodi mozik, mert ugye nekünk a legnagyobb szórakozás gyerekkorunkban az a mozi volt, és az a pici zseppénz, amit kaptunk gyerekként, az nálam mindig egy ilyen kiemelt szerepet élvezett, mert tudtam, hogy ha jön valami nagyon jó film, akkor arra kell pénz, hogy én meg tudjam nézni, és akkor én a zseppénzemet mindig félre raktam, hogy el tudjak menni moziba. És hát ezek mindig óriási élmények voltak.
Vesítsük.
Ezek főleg a 80-as, 90-es években készül. Én szerintem az utolsó nagy hollywoodi filmek sokasága, csak néhány példát mondok. Hook, a Steven Spielbergnek ez a mesefilmje, vagy a 89-es Batman Tim Burton-től, vagy Drágám a kölykök összementek. Tehát ezek ilyen nagyszabású, még olyan mesék voltak, amiben érződött, hogy van egy nagyon nagy előkészület, kidolgozták, a legtehetségesebb alkotókat összetoborozták, és mindig volt egy óriási nagy attrakciója, hát meg a Star Wars-ok George Lucas-tól. Nekem ezek gyerekkoromnak meghatározó nagy filmélmények voltak.
Hát egyik sem a Hófehérke, meg a Hamupipőke.
Egyik sem, de mindegyik annyira inspirált arra, hogy valami nagyszabású olyan dolgot hozzak létre, ami elvarázsolja az embereket, hogy ez mai napig megmaradt.
Gondolja, hogy önt elvarázsolt, akkor másokat is elvarázsol?
Igen, én abban bíztam mindig, hogy az az adottság, ami nekem megvan, ahogy én tudok a nézőkkel bánni, és a nézőket tudom egy álom utazásba részesíteni, ahol megszűnik a kapcsolatuk a valósággal, és arra másfél-két órára átlépnek egy olyan világba, ami nem is létezik, de mégis elhiszik.
És ez jó nekik?
És én azt látom, hogy ez nekik nagyon jó. És amikor fölmerültek ezeknek a meséknek az ötletei, akkor az egy olyan érzés volt számomra, mint hogyha visszautaztam volna a gyerekkoromba, és fölidéztem magamban azokat az érzéseket, amiket én átéltem akkor.
Tehát van két sztori, mindenki gyerekkorában ezen nőtt föl, gondolom ebből egy egészen más lesz, és egészen máshogyan.
Igen, a Hamupipőke és a Hókirálynő, amiket most idén ősszel fogunk újra színpadra állítani.
Ez újra?
Újra, igen. A Hamupipőkének pont 10 éves évfordulója lesz a mostani bemutatókor, mert 10 évvel ezelőtt a Duna Palotában vittük színpadra, és óriási sikert aratott, és akkor jött a vírus helyzet, és nekünk is ezek a gyönyörű díszleteink, jelmezeink egy raktárban parkoltak, és most lett megint lehetőségünk arra, hogy újra elővegyük őket, és egy új szereposztásban.
Elmúlik az a Hamupipőkesség nagyon hamar.
Igen, ez tényleg így van, szétszélett a társulat, úgyhogy nagy részben egy új szereposztással fogjuk ezt most színpadra vinni, de ami megfogott még annak idején ezekben a mesékben, ezeknek a meséknek az egyszerűsége, hogy van egy nagyon tiszta képlet, van egy nagyon egyszerű történetük, amiben mindig van egy sanyarú sorsú emberi létezés, ami egyszer csak kitörből a sanyarú sorsából, és eljut az ő saját hite és reménysége által egy olyan állapotba, amiben ő boldogabb embernek érzi magát.
Mennyiben lesz más ez? Másnak kell lenni, mint az eddig megszokott szokásos mesekép.
Ami nekem fontos volt mind a kettő mesében, hogy ezek úgy kerüljenek színpadra, hogy elvarázsolja a nézőket. Tehát olyan látványvilágot kapjanak, amiket én a gyerekkoromból tudtam már csak fölidézni, tehát ami tulajdonképpen olyan érzés, mintha egy időgépbe beülne az ember, hanem átmegy egy olyan más dimenzióba, ahol varázslattal találkozik, színpompás díszletekkel, nagyon szépen elkészített és megtervezett jelmezekkel. Van az egész mesének, mind a két mesének van egy nagyon erős vizuális hatása, amiket nagyon erős zenei és hang és egyéb effekt hatásokkal még feldúsítunk. Tehát tulajdonképpen nekem mindig az volt a fontos, hogy ez egy álomutazás legyen, egy átlépő, egy mesevilágba, ahonnan az egy órában kap a néző egy nagyon sűrített vizuális élményt. És a Hamupipőke az tulajdonképpen ebben az egyszerűségében, a történet által hordozott egyszerűségében ezzel a varázslattal is rögtön találkozik, és hát ez egy látványtervezőnek, ami én vagyok, ez egy fantasztikus ingyenség, hogy ott lehet topzódni, és a nézőt lehet varázsolni.
Most milyen eszközök vannak ehhez? Láttassuk mindezeket szavakkal.
A színpadtechnikai szempontból ezek a mesék, ezek úgy vannak elkészítve, mint a régi barokk színházak, tehát kétdimenziós díszletekkel dolgozunk, és több réteget viszünk föl a színpadra egymás elé mögé helyezve, és ezáltal, ha szemből nézi a nézőtérről, akkor kap egy nagyon érdekes térhatást, mint amikor egy régi mesekönyvet kinyitottunk, és előre léptek ezek a helyszínek. Itt is így ezt a megoldást találtuk a legmegfelelőbbnek, és nagyon gyorsan tudnak változni a különböző helyszínek, tehát a Hamupipőkében van ugye a családi ház, maga eleganciájával, és az rögtön át tud változni egy varázslatos kerté, majd a kert egy szempillantás alatt átalakul királyi palotává, óriási lépcsősorral. Tehát itt már a néző találkozik nem csak a mesének a szépségével, hanem a vizualitásnak a bravúrjával, hogy önmagában ez tud egy olyan élményt adni, amitől egy álomban érzi magát az ember, és még trükköket is tettünk mind a két mesébe. Hát ugye a Hamupipőkében van egy omu harmoniózus jelenet, amikor az árva hamupipőke tőpityereg, és összeomlik, és akkor egyszer csak megjelenik a jó tündér, akinek a segítségével ő egy szempillantás alatt átváltozik, egy gyönyörű ruhát kap, majd egy varázslatos hintóval el tud robogni az udvari márkba, és ezt mi a színpadon meg is tudtuk valósítani.
Tehát ilyen produkciókat tud létrehozni, de hogy született az, hogy ezt a foglalkozást, nem vagy hivatást választott? Ezt úgy gondolta gyerekkorában is, hogy olyan a világ, hogy nem fontos azzal foglalkozni, ami körülöttünk van, hanem jobb, hogyha a valószínűtlenségekbe belecsöppenünk.
Tulajdonképpen meg is adta a kérdésre a választ, mert igen, abszolút így éreztem. Nekem egy nagyon kreatív gyerekkorom volt, ami zömében annak köszönhető, hogy a családban nem volt akkora boldogság, amekkorát mondjuk egy gyerek el tudott volna magának képzelni.
És akkor vágyott arra, hogy valahol legyen, hogy valami álomszerű legyen.
Ez így van. Tulajdonképpen folyamatosan elvágyottam egy álomszerű világba, és ugye ezek a mozik, ezek az élmények, meg aztán a színház is, amikor találkoztam az első színház élményeimmel, azok egy akkora löketet adtak, egy olyan inspirációt.
Tülünk a Képzőművészeti Egyetem igazgatói folyosóján végzett. Hogyan került ide látványtervező szakra? Volt az a színházi élmény, ami így megragadta? Hogyan sikerült, hogy egyből mindjárt sikerült? Kik voltak itt a mesterek? Mert azért fantasztikus látványtervezők voltak itt, és vannak is.
Én Nyíregyházán nőttem föl, és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház volt az első színházi élményem. Volt egy meghatározó színházi élményem, a Cseresznyés kert.
Ivo Krobot cserendező rendezte.
És én azt megnéztem vagy 15-20-szor, és akkor már úgy mentem színházból, már nem is vettem jegyet, hanem ott voltam ilyen 10-11 éves kisfiúként, és a beengedő nénik már mosolyogva bólogattak, és mondták, hogy nyugodtan üljek be.
Mi fogta meg a Cseresznyés kertbe, mert azért az nem egy 11 éves gyerek lélek története.
Olyan tisztán és egyszerű képlettel mesélték el azt a történetet, ami engem teljesen elvarázsolt. Benne nem volt a színpadon semmi díszlet, volt egy üres fekete doboz, és abban volt egy hintaló, meg néhány autentikus bútor, nagyon szép egyszerű jelmezekkel a szereplők, olyan őszinte játékkal, olyan szuggesztíven játszottak, olyan megéléssel. Egy óriási szomorúságot éreztem benne, egy óriási veszteséget, hogy volt itt valamikor egy gyönyörű világ, ami már nincs ott, csak ezeknek a szerencsétlen szereplőknek az emlékeiben él, és ahogy ők ezt megidézték ott estéről estére, mert ahogy ők ezt átélték. Molnár Erika volt a Ranyevszkaja, és a Lopahin, aki ugye a kereskedőt játsza, ő volt a Megyeri Zoltán, ha jól emlékszem, volt a Gajev, ugye ő volt Ranyevszkajának a testvére, talán a bátyja, ő Gados Béla volt, Orosz Anna volt a várja. Többiekre nem emlékszem, de remek szereposztás volt, és nagyon erős, szuggesztív rendezés volt. Élő ének volt az elején. Az összes szereplő a színpadon egy nagyon szép ellenfényben sziluettként állt, és énekelt valami gyönyörű orosz dalt, és már ez a kezdés nekem olyan szuggesztív volt, és már úgy hordozta ezt a veszteséget, hogy ez mindig eszembe jut, hogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és bár ellentmondás, mert én egyébként nagyon szeretem a vizualitást. Abban az előadásban lényegében egy fekete-fehér minimalista rendezést láttam, és mégis ahogyan ez meg volt rendezve, és a nézők elég volt tárva, azokban olyan világok nyíltak meg, ami számomra ez szintén egy varázslási képesség, és úgy tulajdonképpen ez inspirált engem, hogy én ezzel foglalkozzam, hogyha...
Hogy sikerült színház közelbe kerülni, és akkor hogy sikerült ide fölvételizni, és fölvételt nyerni?
Rögtön már gyerekként kértem a szüleimet, hogyha lehet, akkor olyan iskolában mehessek, ahol lehet rajzolni, meg lehet ezzel foglalkozni, és a nyíregyházi Csoki iskola, ez volt a beceneve, de nem tudom már, mi volt az igazi neve, csak mindenki Csoki Sulinak hívta. Ez egy nagyon erős iskola volt, és ott indítottak 5. osztálytól egy képzést, kifejezetten rajz tagozatos képzést, ahol a vizualitással lehetett találkozni, és akkor engem oda beírattak, én oda elmentem, ott hagytam a zeneművészeti iskolát, mert én zenészként indultam, elgedültem, meg zongoráztam, és akkor én átmentem ebbe az iskolába, ahol végre tudtam rajzolni, és utána rögtön felvételiztem a budapesti és a nyíregyházi képzőművészeti szakközépiskolába, majd 2 évig nyíregyházára jártam, majd onnan átköltöztek szüleim Szegedre, és a szegedi tömörkényben végeztem végül, és onnan vettek föl engem ide Budapestre, a képzőművészeti egyetemre.
Mikor vette észre azt, hogy ez visszaigazolódott, hogy más dolog az, hogy engem elvarázsol valami, és más dolog az, hogy én ezt képes vagyok ebben működni valamennyire is.
Tulajdonképpen kényszeresen mindig rajzoltam. Éjjel-nappal rajzoltam, meg éjjel-nappal színházat csináltam otthon. Tehát nagyon nagy volt a család, és én csináltam bábszínházat, bábokat készítettem, meg kis bábdíszleteket, és amikor jöttek hozzánk rokonok, egy egész hadsereg, akkor mindig én feleltem azért, hogy szórakoztassam ezt a vendégsereget, és akkor be volt rendezve a szobában egy kis bábszínház, én kitaláltam meséket, és én báboztam a vendégeknek, és akkor én már ezt ilyen 6-7 éves koromtól kezdve csináltam, és lényegében most is ugyanezt csinálom.
Hát ugye ez akkor egyértelmű volt, hogy akkor ez lesz az út, és akkor meg is volt folyamatos visszaigazolás. Hogy...
És elsőre fölvettek mindenhova, igen, igen.
Itt ki volt a mester, azt kapta, amit gondolt előtte.
Érdekes érzés erről itt beszélni a helyszínen, de mégiscsak némi csalódást okozott ez az 5 év, mert ugyan nagyon jó mestereim voltak, Székely László díszlettervező tanárom volt, János Kuti Márta jelmeztervező tanárom, Dúró Győző dramaturg tanárom, és mi sorolni lehetne, senkit nem szeretnék megsérteni, akit esetleg kihagynék. Szóval, hogy volt egy nagyon erős képzés, de nekem azért volt csalódás, mert én azt hittem, hogy itt én meg fogom kapni a mestereimtől azt a szaktudást, képzést, amiről én álmodtam, hogy itt a trükköket megtanítják, hogy hogyan kell a színpaddal, a filmmel bánni. Volt minden fél évben legalább 15-20 vizsgánk, óriási lexikonokkal rohangáltunk egyik tanteremből a másikba. Nagyon erős volt a követelmény, de én úgy éreztem, hogy nem nagyon kapjuk meg pont azt a topzódást, ami egyébként egy ilyen csillogó szemű 18-19 éves ember fejében még ott van, hogy majd a komputer technológiával megismerkedünk, a színpad technológiával.
Mondjuk a Székely László, nem tudom, hogy a komputer technikával, a drága Márta, hogy egyik sem az a korosztály, amikor ott komputerrel dolgozhatott volna reggeltől estig. Igen. Teljesen más korosztály, egy más világ, de hát zseniális. Mert a Székely zseniális látványtervező, a díszlettervező, és a drága János Kuti Márta nagyon tudja azt a világot, ami a Vígszínházi látványvilág.
Ez így van. Tulajdonképpen tőlük megtanultuk az alapfogásokat, azt a régi iskolát, ami fontos, hogy egy látványtervezőnek ott legyen a tarsójában. Megtanultuk valóban a dramaturg tanárunktól, a Dúró Győzőtől, hogy egyébként a színház történet micsoda színes és gazdag kincseket rejtegett magában. És igen, igen, tulajdonképpen egy alapképzést köszönhetünk mi neki, megkaptunk egy olyan inspirációt, tulajdonképpen fölvérteződtünk arra, hogy ez a szakma ez mennyire kegyetlen, mert maga az 5 év is kegyetlen volt. Tehát igazából már mi az első év folyam végén itt akartuk hagyni. 7 voltunk egy csoportba, és nagyon tüntett, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát becsületből mi ezt végigcsináltuk, de azért nem okozott bennünk egy olyan élményt, ami egy ilyen kellemes nosztalgiával társulna.
És akkor hogyan lehetett innen elindulni? Ilyen érzeteket, hogy lehetett pótolni? És milyen lehetőség volt egy frissen végzett diplomás látványtervezőnek?
Mi 5 éven keresztül tulajdonképpen azt hallgattuk, hogy belőlünk nem lesz semmi. És mi vagyunk a kígyók ebben a szakmában, pedig egy nagyon nagy ellenszer dolgoztunk itt 5 évig. Éreztették velünk, hogy mi egy nagyon erős konkurencia lehetünk, úgyhogy egy ekkora ellenszéllel lettünk fölvérteződve, és ezzel a nagy ellenszéllel kellett nekünk megküzdenünk, hogy be tudjuk bizonyítani magunknak is, hogy az a gyerekkori álom, az még ér valamit, és mi tudunk valamit mondani a közönségnek. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon erős iskola volt. Én még azt is tudnám mondani, hogy ez fölért egy honvédségi kiképzéssel. Én már pont nem voltam katona, bár el akartam mindig, csak az, pont az egyetem miatt én megúsztam a katonaságot, de mégis úgy távoztunk innen 5 év után, hogy azért ez fölért egy ilyen erős kiképzéssel. Hát azért nem volt ez egy sétagalop, de abból a szempontból nem bánom, hogy kiderült, hogy ki az, aki tényleg ezzel a szakmával akar igazán foglalkozni, hogy egy ekkora ellenszélnek is ellenáll, akkor az valószínű, ő ezt nagyon akarja. És nem is nagyon maradtunk abból a 7 emberből sokan a szakmában.
Hogy sikerült elkezdeni, akkor mit tudott csinálni, mert pontosan pontosan akkor kezdődött, tehát kezdtek megszűnni a közszínházakbeli nagy társulatos lehetőségek.
Tulajdonképpen az ötödik évfolyamban volt egy lehetőség, kaptunk egy olyan hírt, hogy a Fóti Filmstúdió keres látványtervező asszisztenciát, és akkor mi gyorsan jelentkeztünk is, és az már hozzásegített ahhoz, hogy a film területén tudjunk elhelyezkedni, de hát akkor még egyszerű műszaki rajzolóként indultunk többen.
Ilyen feladatokat kaptak, és kik segítettek ott. Az egy másik szakma, meg kell tanulni, és ez egy másik közeg.
Ez így van. Ugyan tanultunk mi filmdíszlettervezést itt az egyetemen is, de ugye leginkább a színházra volt kihegyezve az 5 év. Ott a Fóti stúdióban nagyon jó gyakorlatot szereztünk ahhoz, ott tanultuk meg a filmezésnek a gyakorlatban.
A mesterséget gyakorlatban lehet elsajátítani.
Igen. A mély vízbe lettünk dobva, és ott nekünk napról napra nagyon erősen koncentrálnunk kellett arra, hogy mi a filmkészítés, és hát rengeteg több száz rajz, műszaki rajz került ki a kezünk alól, és azok alapján, a rajzok alapján épültek meg azok az óriási díszletek. Ezek külföldi filmek voltak, angol, amerikai, magyar koprodukciók, és ott voltunk mi díszlettervező asszisztensek, és akkor az a csapat nagyon szeretett velük dolgozni, és akkor ők többször már visszahívtak. Lényegében ott már valamennyire bekerültem a vérkeringésbe, de tulajdonképpen a szakmába soha nem kerültem be, tehát a színházi szakmába soha nem kerültem be, bár sok száz, lehet, hogy már sok ezer jelentkezést küldtem el e-mailen, postán, voltam személyesen. Tulajdonképpen az ország összes színházába jelentkeztem. Egyedül Alföldi Róbert válaszolt, és Kis József. Tehát még csak válaszra sem méltották a friss diplomás, frissen kikerült látványtervezőket. Ők ketten viszont válaszoltak, akkor az Alföldi Róbert mondta, hogy neki pont már nagyon tele van az időszak, de a Kis József viszont hívott engem vidékre rendezni, úgyhogy neki nagyon sok olyan előadást köszönhetek, ahol ő engedte is, hogy én tudjam.
Mi volt az első?
Szolnokon volt egy nagyon szép Lilium rendezés, és akkor a Kis Józsi kérte is, hogy én ezt úgy tervezzem meg, hogy az egy nagyon szép, autentikus, szép kiállítású előadás tudjon lenni, úgyhogy ott hátot kielhettem az összes topzódási hajlamomat.
És hát abban is van fantazia.
Bizony van, nagyon szeretem eleve a Molnár Ferenc darabokat, és párhuzamosan mellette a Funk Iván is vitt magával Pécsre, őt pedig még az egyetem alatt ismertem meg, hogy mi összejártunk a színművészetisekkel, és akkor ott megismerkedtünk a Funk Ivánnal, aki egy nagyon erős vízióval rendelkező rendező volt, és ő akkor leszerződött Pécsre, és ahogy az egyetemi rendezéseibe engem beavatott, és ott dolgozhattunk együtt, akkor vitt engem tovább Pécsre is.
És ott miket?
Ott volt egy kávécsarnok, meg volt egy Ivanov.
De ez különböző hangulatú mesék.
Igen, ezek nagyon különbözőek, igen, de nagyon Iván is, meg a Kis Józsi is nagyon szerette a nagyon erős vizualitást, és soha nem poros előadásokat készítettek, hanem mindig szerettek volna belerakni valami olyan pluszt, ami hozzáad a korszerűséghez is, és ezt egyébként engedték is nekem mindig megvalósítani. Azt vettem észre, hogy igazából itthon, a szakmában, hogyha valaki nagyon akar valamit, akkor meg tudja csinálni, de nem feltétlenül úgy, ahogy elképzelte, hogy majd csörögni fog a telefonja automatikusan, hanem inkább úgy, hogy elmegy valakivel beszélgetni, és akkor oda becsatlakozik egy harmadik ember, és akkor róla kiderül, hogy ő egy rendező, vagy egy színész, és akkor ahogy beszélgetünk, kiderül, hogy találkozik az ő világ az enyémmel, megismerkedünk, és akkor ebből kialakul egy jó munkakapcsolat. Lényegében az összes munkám így történt meg.
Hát ezt ugyan sikerült akkor mégis megkapaszkodni, vagy bekapaszkodni a szakmába.
Így ezeknek az emberi kapcsolataimnak tudom nagyon köszönni, meg az én kitartásomnak, hogy nem adtam föl az egyetem után ezt a...
Akkor érezte azt, hogy igenis, akár elfogadnak, akár nem, én erre alkalmas vagyok, én ezt tudom, az én világom az olyan masszív látványvilág, amire igenis szüksége van a világnak, én nekem érvényesülnöm kell.
Legelőször ezt én még egészen fiatalon, olyan 16-17 évesen, amikor Szegeden éltem a szüleimmel, és ők lelkészek voltak, és ahol laktunk a parókián, metodista vallásúak vagyunk, és a parókián éltünk, és ott volt egy nagy imaterem, és olyan volt építészetileg az imaterem, hogy alkalmas volt színházra is, úgyhogy én rögtön ott vérszemet kaptam, és akkor megkértem édesanyámat, hogy én hadd rendezzek ott előadásokat, vallásos előadásokat, illetve a nevelő édesapám, ő a börtönbe is járt át misét tartani, a Szegedi Csillagbörtönbe, és akkor oda meg bemehettem előadásokat rendezni. Úgyhogy én már ott éreztem azt, hogy nekem mindenképpen ezzel lenne érdemes foglalkozni, mert mindig egy olyan visszajelzést kaptam a közönségtől, ami abban erősített meg, hogy lehet, hogy ez nem csak az én saját hóbortom, hanem nekem ezzel van valami feladatom.
Végzés után hogyan sikerült azért, filmgyárról beszéltünk, tehát hogy hogyan sikerült mégis azért bedolgozni magát a látványkészítés szakmájába?
Ezek alapján, a sorozatos élmények alapján, amik egymásra épültek, az emberi kapcsolatok, a szemfülességem, az akaratosságom, a kitartásom, nyakasságom, mindig, de hogyha valahol bezáródott egy ajtó, én mindig megkerestem, hogy hol van nyitva egy ablak, és akkor ha más nem, akkor bemásztam rajta. Lényegében mindig így kerültem oda, hogy ezt meg tudtam tenni, és voltak olyan szerencsés véletlenek, persze szerősen időzőjelbe teszem, mert nem nagyon hiszek ezekben a véletlenekben, meg a szerencsében sem, hanem inkább abban, hogy az ember éli az életét, és akkor ahogy alakítja, az úgy épül egymásra, de hogy mégiscsak történtek olyan elképesztő élmények, amikor valaki éppen nem ért rá egy munkára, ismert engem, és akkor fölhívott, hogy akkor én menjek helyette, és akkor ott meg engem megszerettek, és akkor vittek tovább. Szóval egészen érdekes. Már-már ezek is olyan meseszerű elemekkel tarkított történetek, hogy most már itt vagyok, és mindenféle egyéb nagyobb produkciót is tudok rendezni, vagy tervezni.
Kapott egy képzést, egy konzervatív színpadi látványképzést csodálatos mesterektől. De hát nagyon más lett a látványvilág, és megváltozott a látványvilág elkészítésének az maga az eszközrendszere, meg az eszközparkja, a módozatai, a lehetőségei, amiben hát gondolom, hogy be kell avatódni, tehát meg kell tanulni, mert ugye ez is egy szakma, úgy kezelni a fényt, meg a hangot, meg ezeket az elektronikus akármicsodákat, és ugye nem csak színházi produkciókat gondolsz, hanem a Vági Bencével, ami egy egészen más látványvilágot követel, de nagyon erős látványvilágot követel, csak egészen más, hogy működött, mint a színpadi. Máshogy működött?
Máshogy, mert a Vági Bence egy nagyon kifinomult ízléssel rendelkező fiú, aki Liverpoolban tanulta ezt, és ő úgy jött haza azzal fölvértezve, hogy tulajdonképpen ő egy másfajta szemlélettel rendelkezett már, meg az ő saját világa is ezért elég más volt, mint a hazai showbiznisz világa, tehát ő egy Bob Fosse által megfertőzött koreográfus volt, akinek van egy olyan kifinomult, minimalista eszköztára, ami egyébként valóban nagyon szuggesztív, és a Vági Bence ezzel a szuggesztióval engem is úgy el tudott varázsolni, hogy ő mindig olyan dolgokat kért tőlem, amik túl vannak az álmon, túl vannak a megszokott színpadi kereteken, hanem mindig szerette volna, hogyha kitágítom jobban azt az eddig általam megismert rendszert, úgyhogy nekem mindig újra kellett tanulnom saját magamat is, vagy a saját képességeimet is, mert ez egy nagyon absztrakt világ, tehát a tánc meg a cirkusz világa. Az...
Kezdődik, hogy más a tér.
Így van.
De most, hogyan tanulta meg a tért kezelni, hogyan tanulta meg a fényt kezelni, ez egy másik szakma, amiben kell, hogy avatódni.
Igen, hát tulajdonképpen ezek az alszakmák, ezek ráragadnak az emberre, mert ugye ezt az iskolában nem tanították meg, tehát külön nem volt világítás óránk, ahol a színpadi világítást tanuljunk, vagy filmes világítást.
Akkor egész más szerepe volt. Akkor nem volt egy fejfény, meg volt egy rivalda csoport.
Így van. Úgyhogy nekünk, mi már az egyetem alatt elkezdtük saját magunkat képezni, tehát mi kurzusokra jártunk, olyan külföldi könyveket olvastunk, tanulmányoztunk, előadásokra jártunk, ahol megtanították a szakmának azt a részét, ami már a korszerű technológiára épül, úgyhogy nekünk az, hogy CGI, vagy hogy green box, blue box, meg hogy világítás technika, ezek a mai egész elképesztő szavak. Ma meg már ugye az AI, a mesterséges intelligens, egészen gyorsan halad, fejlődik a világ, és hát egy látványtervező ezzel igyekszik lépést tartani, hogy amit megtanult, az az ősi tudás azért az ott legyen, de ezeket az eszközöket tudja jól használni, amikkel még jobban ki tudja fejezni az adott produkciónak az igényeit, és a Vági Bence Firenzének is van egy ilyen nagyon rugalmas, korszerű létezése, tehát hogy ő sem egy, tehát benne is megvan a konzervatív, a régi iskola, de ugyanúgy megvan a mai AI, a teljes science fiction-ra való készség, vagy hajlandóság, vagy kíváncsiság, és ez egy nagyon izgalmas ötvözet, tehát az ő előadásaiban azért mindig nagy kihívás részt venni, bármilyen szinten, akár grafikusként, akár tervezőként, mert ő egy nagyon-nagyon bonyolult, nem létező világot, tehát ő már túl van a mesén is. Ő az ő színpadi kerete, ahol ugye emberek az életüket kockáztatják naponta.
Ez most eszközrendszerrel dolgozik.
Tehát ott annyira meg kell tanulni, hogy hogy a színpadnak melyik részét tudja egy tervező használni, és mik azok az illúziók, amikkel megmarad a artistának az az ereje, az a szuggesziója, ami ugye a cirkusznak az ereje, hogy a tiszta képlet ott tudja maradni, de közben mégse egy üres színpadon történjen meg, hanem világítással és olyan rafinált, egyszerű díszletekkel igazából meg tudjuk segíteni az artistát, hogy az ő játéka még jobban felemelkedhessen. De az egy egészen más világ, mint a film, vagy a rendezvény, vagy a színpadi, vagy egy vígjátékot megcsinálni. Szóval ez egy nagyon izgalmas szakma, ahol rengeteg féle kíváncsiság szükséges egy alkotónál. Tulajdonképpen szerintem az a titka nekünk, hogy nekünk minél nyitottabb a szemünk, vagy a szívünk a világ fejlődésére, mi annál jobban fogunk tudni dolgozni bármelyik alkotóval, mert akkor van egy olyan tárházunk, amiből tudunk mindig válogatni egy adott produkcióhoz.
Mi a látványtervező lehetősége és feladása?